Már van polgármesterünk egyébként. Tehát ezt nem úgy értük el, hogy lementünk, és az emberi jogok, vagy a kisebbségi jogok talaján elkezdtünk szemléletet változtatni, vagy önbecsülést növelni, vagy méltóságot emlegetni, hanem ezzel az eszközzel. Hogy helyzetbe hoztunk pár embert, akit alkalmasnak találtunk, és ezt a helyi közösség is észrevette.
Jó napot kívánok, Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégünk a stúdióban Szőke Judit, az Újstart Alapítvány igazgatója. Mivel foglalkozik az Újstart Alapítvány, Judit?
Köszönöm szépen a meghívást, ismerjük egymást. Tudod, hogy mivel foglalkozom már régóta. Az Újstart Alapítvány egyébként a nevében is benne van, hogy egy régi, de mégis egy új alapítvány, mert a polgár alapítványban kezdtünk el különböző programokat kialakítani a legszegényebb társadalmi csoport a magyarországi romák irányába. És ezeket a programokat 5 évvel ezelőtt az Újstart Alapítványba áthoztuk, és most már ezen a néven folytatjuk ezt a munkát.
Hány nagy programotok van jelenleg, ami fut?
3 nagy programot tartottunk meg, egyébként több mindennel foglalkozunk, de ezek azok, amelyek leginkább ki vannak érlelve, amiben bízunk, ami már szinte önmagában működik, ami már modell is lehet. Van egy úgynevezett roma tehetségprogramunk. Egyébként amikor létrehoztuk, akkor ugye nem az volt a célunk, hogy egy ilyen elitképzést hajtsunk végre, hanem az, hogy az országnak volt egy nemzeti tehetségprogramja, és úgy láttuk, hogy ebbe a szegények, a cigányok, vagy a fogyatékosok nem férnek bele, és akkor így elhatároztuk, hogy de már pedig rájuk is vonatkozzon, és ne csak a felzárkóztatás, és akkor hoztuk létre ezt a programot már 10 éve, és az Újstart Alapítványban is ezt folytatjuk. Van egy szemüvegtámogatási programunk, ez azért, mert az egyik kollégánknak az eredeti foglalkozása optometrista, innen van kapcsolatrendszere, a civileknek ez nagyon fontos, innen van tudása, és valóban be tudott vonzani tulajdonképpen Magyarországon minden lencsegyártót, az optikusok nagy szakmai hálózataiba lett vezetőségi tag, tehát azt mondhatjuk, hogy az általunk kiválasztott falvakban, ezek a legszegényebb falvak, a roma többségű falvak, akinek szüksége van szemüvegre, és anyagi okból ezt nem tudja kiváltani, akkor mi ezzel a nagy együttműködéssel ezt meg tudjuk oldani.
Ingyen? Kvázi?
Igen, de nem ez a lényege egyébként, hogy ingyen van. Az is lényege természetesen, hogy 30-40 ezer forintos szemüveghez hozzájut egy olyan ember, aki... aznek az egy főre jutó jövedelme 20 ezer forint, tehát egy hónapban, tehát nem tudna ezt megvenni, hanem inkább az a lényege, hogy ezt hogy csináljuk. Másnak is van szemüvegtámogatási programja, ha majd ejtünk róla szót, akkor elmondom, hogy mik ezek a jellegzetességei. A harmadik programunk pedig ilyen kifejezetten karitatív munka, gyűjtéseket végzünk, és adományosztást a legszegényebb falvakba. Itt se az az érdekes, mert ilyet más is csinál, hogy miért pont így csináljuk, miért pont szeptemberben csak cipőt gyűjtünk, és karácsonykor csak játékot és mesekönyvet. Személyes adományozást végzünk, ami azt jelenti, hogy lábra küldjük a cipőt a legszegényebb gyerekeknek, az életkoruknak megfelelő karácsonyi csomagot küldünk. Tehát itt is a személyesség az érdekes, mint az összes többi programunkban.
Gondolom, ehhez hozzájön egy ilyen közösségépítő profil is, vagy az is egy ilyen fontos lába ennek az egész tevékenységnek, nem?
Igen, de erről sok mindent gondolok, hogy mit jelent az, hogy közösségépítés, tehát nem nevezem még se annak. Tehát nem ez nem egy olyan munka, ahol amikor lemegyünk egy faluba, és ott megpróbáljuk az embereket felrázni, valamilyen közös célokat találni, és őket aktivitásra buzdítani. Ilyet mi nem csinálunk. Azért nem csinálunk egyébként, mert én nem vagyok ennek ebben biztos, hogy ez sikeres lenne. Egyrészt mi kevesen vagyunk, Budapesten vagyunk, hárman vagyunk, kis alapítvány vagyunk. Mi ezért a célért nem tudunk fölépíteni egy olyan programot, ami jól működjön. És nekünk az nagyon fontos, hogy jól működjön valaki. Az viszont közvetett hatásként mégis ott van például az adományozásnál, hogy ha egy faluban mondjuk már 10 éve minden szeptemberben küldünk cipőt, és ott van egy olyan helyi csapat, aki elvégzi a felmérést a rászorult gyerekek, családok körében, utána megszervezi a kiosztást, küld nekünk Excel táblát, elmondja, hogy miért nekik kell adni, ők tartják a hátukat ezért a programért, tehát itt csomó mindent megtanulnak. Nagyon gyakran az van, hogy egy ilyen hosszú, például csak az adományozás, vagy egy szemüveg támogatási program helyi lebonyolítója olyan helyzetbe kerül, vagy olyan kompetenciákkal ruházódik föl, hogy utána ő akár polgármester is lehet. Már van polgármesterünk egyébként. Uh-huh. Tehát ezt nem úgy értük el, hogy lementünk, és az emberi jogok, vagy a kisebbségi jogok talaján elkezdtünk szemléletet változtatni, vagy önbecsülést növelni, vagy méltóságot emlegetni, hanem ezzel az eszközzel. Hogy helyzetbe hoztunk pár embert, akit alkalmasnak találtunk, és ezt a helyi közösség is észrevette. Uh-huh.
Na, erre még visszatérünk, erre a közösségépítési szára, mert ez nagyon érdekes, de először arra lennék kíváncsi, hogy most hány emberhez juttok el, úgyis, mint akik részt vesznek ebben az operatív tevékenységben, úgyis, mint adományt fogadók, tehát hány emberrel álltok kapcsolatban nagyjából?
Ugye mi hárman dolgozunk, miután kiváltunk a polgár alapítványból, természetesen, és ugye a legnagyobb támogatónk az már másképp van mellettünk, bár most is segít még minket a polgár András, de egészen más arányban, mint korábban. Tehát nekünk arra kellett törekedni, hogy a lehető legkisebb rezsiköltséggel tudjuk hosszú távon fenntartani a programjainkat, mert például a tehetségprogramunkban mindig 50 gyerek van, akik havi ösztöndíjat kapnak, sőt rendkívüli ösztöndíjat, rendkívüli teljesítményért szervezünk nekik mindig közös találkozókat, mert ők az ország különböző részein vannak. Ez egy nagyon drága program. Van olyan gyerek, aki már 11 éve van a programban, ezt el tudod képzelni? Hogy általános iskolás korába került be, és most a mesterképzésre jár. Tehát ezt nem lehet azt mondani nekik így, hogy elfogyott a pénzünk, bocs, és most már így elengedjük a kezeteket. Van, akit elengedünk természetesen, de a legtöbb gyerek nagyon-nagyon szegény körülmények közül jön, természetesen ő az első érettségizett, talán a településen is, neki nincsen kiáratott útja, fontos, hogy valaki ezen az úton támogassa. Tehát nekünk muszáj, hogy legyen pénzünk. Tehát egyrészt kevesen vagyunk emiatt, kicsit magunkon is spórolunk. Tehát említettem, hogy 50 valamilyen területen kimagasló képességű, adottságú,
legyen
motiváltságú.
Legyen a sportakár, vagy tanulmány
igen,
eredmények.
De egyre több a matematika tehetségünk, az idegen nyelv tehetségünk, de vannak táncosok és zenészek is. Tehát mindig van 50 gyerek, aki és az ő családja, mert hogy ez is ilyen nagyon egyéni gondozásban megy, mi mentoráljuk ezeket a gyerekeket, akkor most vagy hozzászámolod az ő családját, vagy nem számolod hozzá, de már 55 ösztöndíjasunk van. A szemüveg támogatási programban már több ezer ember kapott így szemüveget. Általában egy faluban 30-40 embert választunk ki, a legszegényebbeket, a helyi aktivistákkal, a helyi aktivista csoporttal, hogy ez igazságos legyen, és ebből ne legyen botrány, és akkor utána többször is visszamegyünk. Ha már egyszer elköteleztük magunkat, mondjuk 30 ember szemüvegének, akkor megnézzük 3 év múlva is, hogy nem kellene ki új. Uh-huh. Tehát ott ez is több ezer ember, de óvodai programunk is van. Az adományozási programunk pedig hát nagyon sok embert ér el. Mondjuk szerinted hány cipőt tudunk összegyűjteni mondjuk szeptemberbe?
Hát biztos, hogy ezres nagyságrend.
5500-at. És ez ráadásul 10 nap alatt. Tehát ez meg azt jelenti, hogy az emberek odafigyelnek ránk, értelmét látják ennek a programnak, ők maguk is szeretnének segíteni, bennünk bíznak, és ennyi elég hozzá. Mi egy 40 négyzetméteres irodában vagyunk, elbírod képzelni, hogy 5000 pár cipővel hogy boldogulunk.
Csoda, hogy befértek.
Hát a szomszéd nyomda segít a pincéjével, de ez egy forintban nem kerül ez a program. A szállítást is önkéntesek végzik. De mi ugye minden egyes cipőt átnézzünk, ha kell, megtakarítjuk, zacskóba rakjuk, ráírjuk, az listák alapján látjuk, hogy kinek hanyas a lába, és minden gyereknek két cipőt készítünk bele, családi csomagokat készítünk, amiben egy téli cipő, meg egy benti cipő van. Tehát, hogy ez ilyen szintre ki van dolgozva. A módszertanunkat finomítgatjuk mindig folyamatosan, még mindig azon gondolkodunk, hogy hogy tudnánk még jobbá tenni ezt a cipőadományozási programot, de ugyanígy van a többi programunk. Talán ez ránk a legjellemzőbb, hogy mindig ugyanazt csináljuk, de mindig próbáljuk a lehető legjobban.
Na, ez dicséretes. Előbb szó volt erről a közösségépítésről, mint nagy ernyő fogalomról, és úgy vettem ki a reakciódból, hogy az a fajta módszer, hogy egy budapesti civil szervezet elmegy egy túlnyomó rész romák által lakott településre, és ott elkezd méltóságról és emberi jogokról beszélni, az nagyjából nem sikeres, vagy nem tud sikeres lenni, ezt így gondolod? Jól értettem?
Én nem tudnám sikeresre vinni. Én ebben nem vagyok elég hiteles, mert nem hiszem benne. Biztos, hogy vannak olyan emberek, Setét Jenő biztos jól tudta ezt csinálni. De hogy én összelapátoljak ilyen szakembereket, és menjünk trénerekkel, és gyötörjük ezeket az embereket, holott azt látom, hogy nincs ennivalójuk, mert a legszegényebb falvakban dolgozunk. Ezt nem tartom így.
Nem életszerű?
Nem.
Aha.
Nem. Aha. De mindig van egy pár ember, aki erre érzékeny, nyitott. Még az ilyen nyomora mellett is. Van benne egy olyan önbecsülés, hogy szeretne a közösségért ezen a vonalon is tenni. Azt mi úgyis észrevesszük. Ő lesz a mi aktivistánk, őt fogjuk majd elküldeni, hogyha lesz valami továbbképzés. De nem tartom életszerűnek. Nem tartom életszerűnek, hogy erről beszéljek nekik, erről beszéljünk mi. Bár én nagyon régóta dolgozom a roma ügyben, de azért mégsem vagyok cigány. És lehet, hogy emiatt sem, de egyébként sem. Tehát, hogy annyira a legszegényebb csoport, annyira szegény most, annyira rosszul áll, annyira ki van szolgáltatva mindennek, hogy én ezt most nem tudnám elképzelni ott, ezekben a falvakban, ahol mi most adományozunk.
Uh-huh. Merre vissza a jövő egyébként? És itt már arra lennék kíváncsi, hogy ugye közelednek az önkormányzati választások. Én magam is az előző országgyűlési választások alkalmával forgattam egy településen, Gadnán, pár száz ember lakik ott, és ott gyakorlatilag mindenki egyöntetően minden szavazókorú állampolgár a Fideszre szavazott. És kérdeztem tőlük, hogy de hát mi volt a, tehát mi az ok? És hát az emberek visszamondták azt, amit a médiában hallottak, stb. Tehát hogy lehetséges ez, hogy ezek a legkiszolgáltatottabb emberek, akik egyébként számukat tekintve, meg erejüket tekintve, ha mondjuk egy összefogás jön létre, akkor gyakorlatilag meg tudnák változtatni az ország sorsát, valószínűleg, de javíts ki, a tévedek. Hogy néz ez ki? Még mindig ez az egy zsák krumpliért szavazat működik? Vagy már arra sincsen szükség, elég a médiában mondjuk egy ellenségképet fölvázolni? Te hogy látod?
Mivel, hogy a szociális juttatásokat annyira lecsökkentette ez a mostani kormányzat, olyan mérhetetlenül kevés jövedelmemből kell ezeknek az embereknek megélni, hogy ők mindentől félnek és tartanak. Tehát, hogyha mondjuk a választások előtt valamivel megijesztik őket, csak elég három mondat, vagy tényleg adnak nekik krumplit, akkor szerintem az elég ahhoz, hogy oda szavazzanak, akiktől kaptak valamit. Aha. Vagy még védelmet remélnek. Én ezt látom most.
Tehát ennél bonyolultabb eszközökre nincs is szükség egy ilyen településen?
Nincs.
Aha. És merre vihet ez el mégis? Mi lehet az út? Tehát lehet-e mondjuk, ha már a közösségépítésről beszéltünk, meg lehetne...
Én nem beszéltem róla.
Én próbáltam. Meg lehetne-e szervezni azt nagyobb mértékben, léptékben, hogy mondjuk ezek az emberek képviselve legyenek, akár az országos politika, akár a helyi politika szintjén, hiszen tudjuk, hogy az országos roma önkormányzat az körülbelül csődbe jutott. Sztojka Attila nekünk nyilatkozta azt cirka egy hónappal ezelőtt, hogy a Fidesz regnálása alatt a magyarországi romák polgári szintre jutottak, ami feltétlenül az életnívót illeti. Mi erről a véleményed?
Biztos van egy réteg egyébként, tehát azért több munka van, több munkahely teremtődött az utóbbi években, biztos van egy réteg, aki ebbe így be tudott kapaszkodni. Én ezt nem vitatom. Kutatások nincsenek egyébként, tehát hogyha te most a romákról akarnál valamit, bármit is megnézni, hogy hogyan alakult a foglalkoztatásuk, vagy hogyan alakult a kötelező óvodáztatás után a gyerekek iskolai érettsége, vagy egyáltalán a továbbtanulásuk, vagy a szegregáció hogyan alakult az utóbbi években, nem találsz semmit, mert nincs.
Mikor volt utoljára bármilyen releváns felmérés, vagy sose volt?
Hát azért a 2000-es évek elején volt, Havas Gáborék, Kertesék csináltak, meg hát a legnagyobb a Keményféle, ugye az meg már nagyon rég volt. Tehát nincs, mostanában nincs, mert én is ugye ebből szeretném még magamat egy kicsit feltuningolni, az ismereteimet, hogy adjanak ötletet, meg kérdezted, hogyan tovább. Hát világos, hogy nekünk is jó lenne látni azon kívül, hogy azért mi is be vagyunk szűkülve, tehát mi se látunk mindent, és azért egy jó kutatás az nekünk ebben segítene. Tehát az biztos, hogy van egy réteg, aki vállalkozóként időlegesen, ezek egyébként nem stabil jó polgárosodás, hanem csináltak legalábbis így tudom elképzelni, vagy erre látok sok példát, hogy csináltak egy vállalkozást, és akkor 2-3 évig kaptak megrendeléseket. És akkor volt pénz, tényleg egy másik életszínvonalon kezdtek el élni, a házukat rendbe hozták, és akkor utána kiderül az, hogy amikor meg nem volt megrendelés, akkor nem fizették az embereknek a TB-jét, és akkor rögtön már a NAV-nak az ügyfelei lesznek. Tehát, hogy ilyen, nagyon sok ilyet láttam, hogy volt egy felfelé évelés, és utána pedig már diszkriminálva vannak, vagy már deviánsként szerepelnek a rendőrség listáján. Én azokról beszélek, mert azt a réteget ismerem jobban, a társadalmak ezt a legalsó csoportját, akinek muszáj lenne egy kicsit több szociális juttatást adni, családi pótlékot, méltányossági gyest, ahol sok gyerek van, és léteznek, élnek ezekben az elszegregálódott falvakban, ők elképesztő nyomorban élnek. Én még ilyet nem láttam. Korábban sem. Tehát...
Ez egyre rosszabb egyébként?
Igen, igen. Ez a legalsó rétegről beszélek most, aki nem tud kapaszkodni sehova. Akit ugye néha elvisznek fekete munkára, és akkor nem fizetnek ki. Tehát ők azok, akinek nincs autója, aki nem tud menni a munka után. Akik, ha erdő van mellettük, fát lopnak, hogy fűteni tudjanak. Akiknek 15-e után egy forintjuk nincs, és csak a helyi többi szegényre számíthatnak, akkor, hogyha valaki megbetegszik. Egyébként most csináltam is egy ilyet januárban, ez a legszörnyűbb hónap ezeknek a nagyon szegény embereknek, mert akkor már azt a kevés juttatást, tehát a családi pótlékot, meg a gyerek után járó valamit, ami ugye 70-100 ezer forint szokott lenni mondjuk 3 gyerek után, azt már decemberben kifizetik, és januárban tulajdonképpen nem kapnak semmit. Egy forintot sem. És hogy ők mit csinálnak ezzel a hónap? És találtam egy családot, akik ugye tőlünk is kértek segítséget, és hát elutasítottam őket, hogy az Újstart Alapítvány nem ezzel foglalkozik, egyénileg nem tudunk családokat segíteni, nagyon sajnálom, de így, de ugye. És akkor másnap is rám ért ez a hölgy, vagy ez a nő, az anya, hogy tetszik lenni. És nem értettem, hogy és kérdeztem tőle, hogy azért ír nekem, hogy azt gondolja, hogy mégis tudok segíteni. És mondta, hogy nem, csak olyan jó valakivel beszélgetni. Na mindegy, találtam egy ilyen családot, és mondtam neki, hogy javasson engem be abba, hogy hogyan zajlik a januárjuk. Hogyan tudnak meleget biztosítani, mit esznek, mit gondolnak az iskoláról, hogy járnak a gyerekek iskolába, hogy öltözködnek, miből van, tehát egyáltalán, ha betegek, akkor ezt hogy oldják meg. És egy Barbara elnevezésű posztban, januárban nagyon sok ember végigkísérte, mert naponta megírtam ezeket, hogy Barbarának hogyan telt az aznapja. És ezzel is azt is akarom mondani, hogy nem csak az a dolgunk nekünk, vagy én nem csak azt tartom feladatnak, hogy ezeket a nagyon perifériára szorult, kiszolgáltatott embereket segítsük, hanem hogy egy kicsit a többség szemléletét, akik nincsenek ilyen rossz helyzetben, vagy a középosztály szemléletét, vagy tudását is növeljem erről a rétegről. És azért is ennyire személyes az adományozás, mert ilyen személyesen tudom akkor a potenciális adományozók felé is közvetíteni, hogy miért van cipőre szükség, vagy hogy milyen cipőt kérünk, hogy köszönjük, nem kérünk lyukas cipőt, nem kérünk csúnya, nem divatos cipőt, és így el tudom magyarázni a személyesség miatt. Egyrészt tudom alakítani az adományozási kultúrát, másrészt Barbarával pedig tudtam szerintem nagyon sok embernek a szemléletét abban alakítani, hogy ez a világ is egy nagyon logikusan működő világ, ugyanúgy, mint a miénk. Csak ez nem a mi logikánk. Itt a hosszú távú gondolkodás nem létezik. Itt az értékek másképp strukturálódnak. Azért nagyon nehéz...
Mondasz egy példát, bocsánat, erre az érték különbségre, hogy néz ki mondjuk a... Hogy néznek ki az értékek egy ilyen család?
Hát akkor mondok valamit. Ugye végig tálaltam azt erről a családról, hogy az apa az minden nap reggel elmegy az erdőre, hoz haza fát. Utána megint pihen egy kicsit, és délután megint megy az erdőre, és hozza a fát. Ebből rakják meg a sparheltet. És amikor nagyon hóvége van, akkor meg próbálnak ebből a fából annak eladni, ahol nincs otthon férfi, és nem tud járni az erdőre. Az, hogy ő lopja a fát, az egyértelmű volt, hát nem írtam le, de hát lehetett látni, meg el is mondtam, hogy hova mennek az erdőre, hogy a rendőrök hány órakor szoktak jönni ezt leellenőrizni. Azért azt is elmondtam, hogy a szomszédba elvitték az egyik srácot, mert nem tudta kifizetni a falopásért a pénzt, és senki nem kezdte el ezt mondogatni, hogy ezek a tolvaj szemét banda, hanem azzal, hogy így naponta elmondtam, hogy rakják meg a sparheltet, és mennyi fa kell bele, és hogy azon megfő az egy tál lencs, vagy az egy fazék lencse, amiben semmi más nincs, csak só meg lencse, hogy még hagyma sincs. Így szerintem így jobban el tudták fogadni ezt a devianciát. Uh-huh. Amit én egyébként nem tudok elfogadni, de ebben a helyzetben mégis a gyerekei meg a családja iránt érzett felelősségből bevállalta azt is, hogy akár majd egy-két hétig egy börtönbe ülnie kell azért, mert hogy elkapják. Uh-huh.
Uh-huh. De mi segítene? Mert most a pénzről beszélünk, oké, de tényleg csak a pénz segítene? Tehát minden egyes ilyen rászoruló ember kapna egy kövér borítékot, vagy éppen ennél sokkal többre volna szükség?
Én nem tudom, ezt ugye meg kellene nézni. Biztos, hogy bonyodalmat okozna, ha mindenki ezt hozzávágnának mondjuk 1 millió forintot. Mert abból az egész, tehát az példátlan dolog, tehát azért különben közösség. Mert azért akármennyire irigykednek egymásra, utolsó pillanatban mégis ők adnak egy köhögés csillapítót, vagy valamit a másiknak, mert hogy neki nincs. Tehát, hogy biztos, hogy bonyolult, biztos, hogy konfliktusokat gerjesztene, mert hogy ehhez nincsenek hozzászokva, ennek nincsen hagyománya. Ha megemelkednének ezek az általános szociális juttatások, szóval, hogy ne legyen már 13.000 forint a családi pótlék, mert azért azt tudni lehet, hogy van több 10.000 ember, vagy 100.000 ember, aki ebből él. Most tök mindegy, hogy miért él ebből, hogy miért nem tudod bekapcsolódni a munkaerőpiacra, de így él. Tehát ezt muszáj megemelni. Mert ha nem emelik meg, akkor nem tudnak eleget táplálkozni. Belecsúsznak a devianciákba. Ugye az az ember, akit elvisznek a börtönbe 2 hétig, mert fát lopott, az is pénzbe kerül. Nem is logikus, hogy ilyenbe kergessük bele az adóforintokat. Tehát muszáj lenne ezeket megemelni egy szintre. Utána beszélgessünk arról, hogy ezek az emberek is nagyon differenciáltak ezek a, még ez a nagyon egyformának tűnő közösség is. Az én Barbarám, akiről írtam, ő egy olyan nő, aki biztos, hogy hamarabb tudna a több pénzt, a mi értékeink szerint hasznosabban elkölteni. Biztos, hogy hamarabb venne több gyümölcsöt, vitamint, biztos, hogy keresne a gyerekének jobb iskolát, abból a gettó szegregált iskolából, ahova most jár.
De nem mindenki ilyen, mint Barbara, feltételezem.
De biztos, hogy sok ilyen van. Uh-huh. És olyan is van, aki nem fog látni ezután se az iskolázásban perspektívát. Aki nem ezen keresztül látja a gyereke jövőjét biztosítva. Van, aki lehet, hogy elmenne külföldre, mert mindig is el akart menni innen az országból, csak nem tudott. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle megoldást választanának akkor, hogyha egy kicsit magasabbak lennének ezek a jövedelmek. Utána én ebben nem tudok belegondolni, hogy mi lenne. Biztos, hogy több értelme, biztos, hogy sokkal többet fektetnének iskolákba. Én azt gondolom, hogy ezek a családok is leghamarabb azt vennék észre, hogy az ő gyerekük nem kap megfelelő oktatást. Hogy nem tanul meg rendesen írni, olvasni, hogy a pályaválasztása sem nem is érdemes gondolkodni. Tehát szerintem ezt vennék a leghamarabb észre, hogy ez nem helyes, és az iskolázásba fektetnék bele a legelőször a pénzt. Uh-huh. Magyarul megpróbálnák a távolabbi faluba elutasztatni a gyereket egy olyan iskolába, ahol nem csak cigányokkal találkozik, mondjuk. Uh-huh. Mert akkor már lenne pénze arra, hogy az utazást kifizesse, hogy egy normálisabb ruhába járjon, mert egy ilyen gettó iskolába elég egy például a Barbaráéknak, amikor megismertem őket januárban, senkinek nem volt téli kabátja. Egy ilyen iskolában nem lehet téli kabát nélkül menni, mert a gyerek célpontja lesz a többiek.
Hát meg többiek. Eleve nem tudom, milyen messze van, addig el kell jutni.
De hát már hozzászoktak, ha így veszük, a téli kabát nélküliséghez, de ott az már egy olyan státuszvesztést jelentene, hogy ez a gyereknek az iskolai tanulmányait megterhelni. Tehát muszáj idomulni valahogy ruházatban is, mindenben, vagy eljárni a fogászatra. Most azt látom, hogy ahogy a Barbarának egy picit segítettünk, az iskola lett a legfontosabb, és a fogászat. Tehát, hogy oda most már el tud menni, el is akar menni, ezt ő terjeszti, ugye ezt látja a szomszédasszony, hogy nem kell félni tőle, azért egy pár szolgáltatás még mindig ingyen van, a fogászaton is. Tehát, hogy van, aki ezt észreveszi, és ki is használja. Van, aki már annyira leépült, azért ez a nyomor, azért ez nagyon kemény. Nagyon hamar öregszenek az emberek, a súlyos betegségek nincsenek rendesen kezelve, nagyon drága a gyógyszer, ők ehhez nem jutnak hozzá. Tehát nagyon sokan mentálisan is, és fizikailag is úgy leépültek, hogy nem biztos, hogy ebből abból indultam, amit mondtál, hogy ha így kapnának több pénzt, akkor mit csinálnák? Lehet, hogy ők már azzal nem nagyon tudnának mit kezdeni. Az biztos, hogy ebben a közegben muszáj, vagy legalábbis bennem van az a kényszer, hogy muszáj sikeres programokat csinálni. Mert minden olyasmi, ami nem tud felmutatni eredményt, vagy sikertelen, az növeli az előítéleteket. És nekem mindig ez úgy aggaszt engem, hogy ha nem csinálunk meg jól valamit, akkor megint az lesz, hogy na már akkor ezzel se tudtak élni, hogy nem érdemes ezeknek segíteni. Pedig arról van szó, hogy mi segítettünk rosszul. Uh-huh. Mert nem lett volna szabad adni pénzt, mert ez helyi konfliktusokat. Vagy hát ez annyira bonyolult, nem tudok beszélni az uzsorásokról, pedig az is egy nagyon különleges téma, hogy ahhoz hogyan viszonyulunk. Vagy nem tudom elmondani, hogy egy ilyen nagyon szegény faluban most kiosztottunk 100 méregdrága szemüveget, hogy áttérjek a másik programomra. Hogy most persze figyeljük, hogy és hát olyan idős embereknek nem volt még soha szemüvege, de soha az életében, aki már szinte semmit se látott. Nagyon most megfogjuk, látjuk ráadásul, hogy falu szinten vannak súlyos, örökletes, egymásnak átörökített szembetegségek, amik a szemészettel még kisgyerekkorban kezelhetőek lennének. Tehát, hogy ezt már nem tudom, mire mondtam.
Hát a nyomor újabb aláhúzása. Hány?
Ja, hogy azt mondom, hogy muszáj, hogy ezek a programok sikeresek legyenek. Mert ha például nagyon drága szemüvegeket beviszünk egy ilyen közösségbe, akkor azt tudnunk kell, hogy abból páran biztos, hogy megpróbálják eladni, ha másért nem a keretért. De ha 10-ből 9 meghasználja, és ez az első szemüvegé, és azzal akár el tud majd menni melózni, mert most már látja a futószalagon az alkatrészt, akkor már segítettünk. De csak az, hogyha a komfortja nő, mert ellát a televízióig, vagy alá tud valamit írni, az már nagyon nagy dolog. Uh-huh. Tehát mindig nagyon, nagyon meg kell nézni, hogy mit nevezünk sikernek, és azokat a tényezőket, amik veszélyeztethetnek egy-egy ilyen programot, azokat meg muszáj beazonosítani. Mert akkor utána már nem mondod azt, hogy te egy sikertelen programot csináltál, hiszen eladták a szemüveget. Hanem azt mondom, hogy azt gondoltam, hogy 10-ből 2 adják el, és csak 10-ből 1 adta el, tehát következésképpen ez a program megvalósítható más ilyen, nagyon szegény, egy más telepen is, hiszen ez így is megéri. Uh-huh.
Előbb mondtad, hogy van egy szemüveg, akkor elmehet melózni. Na de hova? Szóval, hogy még mindig azért a munkalehetőség az egy probléma. Nem tudom, hányadik generációs, tehát milyen időtávon lehet látni például a munkanélküliséget egy ilyen szegregátumban? Negyedik, ötödik generáció?
Én mondom, a legszegényebbekkel, mert sokan azért bekapcsolódtak ezeknek a nagy multi gyáraknak a futószalagjainál vannak. Nem mindenki bírja ezt a munkát egyáltalán. Tehát, hogy akinek nincsen munkatapasztalata ezekben a bakancsokban, nem tudnak napokig ott állni, fizikailag képtelenek rá, csak az egészen fiatalok. Az idősebbek ezt már nem bírják. Hát azért el lehet ide is menni dolgozni, de ott is tesztet kell csinálni. Például az én falumban, akit most így elképzelek magamnak, amikor beszélek hozzád, akkor azok a férfiak, akik mondjuk oda akartak menni, mondjuk a Bosba, azok túlnyomorészt nem tudták ezt a tesztet kitölteni. Tehát nem voltak alkalmasak.
Írás-olvasás, vagy ilyesmi problémák?
Én nem tudom, próbálok egy ilyen tesztet szerezni, hogy megnézzem, hogy mi az, amin ők elbuktak. Hát írni, olvasni, szöveget értelmezni biztos tudni kell. Hát lehet, hogy ebben ennek vannak egy ilyen, és hogy így nem értették meg a kérdést, és nem tudtak így adekvátan válaszolni rá.
De az lehetséges, nem, most nem erre a konkrét esetre gondolva, hanem úgy általában, hogy meglátják valakin, hogy úgy néz ki, mint egy roma, akkor ő már eleve nem annyira kívánatos. Ez nem egy új jelenség a magyar társadalom, vagy a magyar gazdaságban.
Nem, így van. Romaként persze változatlanul előítéletek érnek, de azért, ha ki tudod a tesztet tölteni, akkor azért szalag mellé fölvesznek, szerintem. De az én embereim ezekben a szegény falvakban ugye azt szokták csinálni, hogy felülnek a vonatra, eljönnek Budapestre, ott ígérnek nekik munkát, ugye az építőipar, hol máshol segédmunkát, kubikus munkát végeznek, és ugye itt az a nagy feketén természetesen. És itt ugye az a nagy kockázat, hogy a végén kifizetik-e őket, mert ugye nincsenek sehol. Nyilván tartva...
Igen, ez egy nagy kockázat.
Igen, nagyon nagy kockázat, és éppen ezért nem is mindig vállalják be. Uh-huh. Őket szervezetten nem viszik dolgozni, tehát ilyen kis 2-3 ember próbálkozik Budapesten, de őket ez a nagyváros megeszi. Ők nem tudnak közlekedni, nekik nincs pénzük, nincs megfelelő ruhájuk. Még arra sem, hogy elmenjenek dolgozni. A Barbara is egyébként állandóan mindig ott tartotta a ruháját a párjának, hogy hát, ha majd hívják dolgozni. Az egy ilyen, mint egy menyasszonyi ruha, olyan becsben volt az a melós ruha, hogy ha majd hívják, akkor rögtön tudjon menni. Csak hát az van, hogy nem hívják. Szóval, hogy van azért ez a társadalmi réteg, aki nem tud egész egyszerűen ebből a helyzetéből kimozdulni külső segítség nélkül.
De
nem nevezzük külső segítségnek. Normális, szociális juttatások nélkül. Ha ezt túlélik, tehát hogyha már tényleg étkezni, utazni, a gyerekeit iskoláztatni tudja, akkor elindulhat egy olyan alsó polgárosodási folyamat, hogy ők maguk elkezdenek megkapaszkodni. Egy munkahelyen, vagy egy tanfolyamba, vagy elmennek ők is külföldre szerencsét próbálni. De addig nem. Ők addig ott maradnak, és arra szavaznak, akire a helyi polgármester mondja, mert azért még mindig van közmunka, közülük a kiválasztott mégiscsak kap munkát, bár minden levonással megterhelődve alig kapnak pár 10 000 forintot havonta, de még így is.
És ez a polgármester, gyakorlatilag a helyi polgármester kénye kedve szerint?
Csak tőle függ, hogy kit vesz fel. Erről ő dönt. A helyi munkanélküliek közül. Tehát...
Hát ez eléggé kitett helyzet.
Nagyon
nagy becslés szerint hány 100 000 emberről beszélünk? Tudom, hogy ezt így lehetetlenség megmondani az egész ország szintjére vetítve, de nagyjából hány emberről beszélünk? Hányan élhetnek ilyen nagyon-nagyon nélkülöző körülmények között?
Én nem mondok rá számot. Egyrészt azért, mert erre sincs kutatás. A létminimum, tehát ugye azok a régi számítások, a létminimum számítás, az például megszűnt a Fidesz alatt. Tehát már nem tudjuk, hogy mi az a szint, ami alatt már nagyon lent vannak az emberek, ami már egy kicsit egy ilyen létalatti állapot, ha fogyasztást nézzük. Nem tudjuk, hogy hol van ez a határ, Eurostat adatokat tudunk nézni, de hogy én most neked az aktuális adatokat elmondjam, arra most nem vagyok hajlandó, mert azt meg kellett volna néznem. Az a nagyon-nagyon szegény réteg, az biztos, hogy több százezer ember, az is biztos, hogy Észak-Magyarországon és a Dél-Dunán túlon él, kis falvakban, amik már roma többségűek. Én azt gondolom, hogy ők a legszegényebbek, ők a legkitettebbeknek mindennek. Ott majd csodálkozni fogsz megint, hogy kikre fognak szavazni, mondom. Tehát itt ilyen szempontból semmiféle tudatosságot, vagy az ő helyzetük nek a megítélését nem gondolják, hogy ebben felelős lenne az állam olyan mértékben, hogy ők a jelenlegi hatalmat, ami őket úgy állítja be magát, hogy őket megvédi, ők ez ellen nem fognak szavazni. Szerintem.
Jellemző-e az, vagy van-e arra példa, hogy azok a gyerekek, akiket ti mondjuk a tehetségprogramban felkaroltatok, ők visszamennek az eredeti közegükbe, abba a kis zsákfaluba, és ott megpróbálnak valamit tenni, vagy pedig örülnek, hogy ők egyszer onnan elszabadultak, és soha többet vissza nem mennek?
Hát, ahogy így gondolkodom, egyrészt nekünk nem elvárásunk. Mi örülünk, hogy ebből a nagyon alacsony státuszból ők leérettségiznek, az, hogy eljutnak egyetemre, és még utána is tovább. Hát örülünk, hogy ezt végig tudják ezt az utat csinálni. Az, hogy még elvárásokat is támasszunk, akár csak lelkileg, hogy de jó lenne visszamennél, és segítenél, és akkor látnák a gyerekek, hogy látod, te is ki tudtál onnan kapaszkodni, stb. Mi ezt nem erőltetjük, örülünk, hogy ebbe az értelmiségi, első generációs értelmiségi létezésbe meg tudnak kapaszkodni, és elkezdenek egy polgári életet élni. Nem az ösztöndíjasunknál, de az én csapatom, az én korábbi csapatomhoz köthető az első tanoda létrehozása, Józsefvárosi tanoda Magyarországon. És az ott tanuló gyerekek, azok ugye már felnőttek, gyerekeik vannak, van, akinek már unokája is van. És azért azt látom, hogy egyre többen hozzák az adományt hozzánk. Tehát, és látom, hogy milyen tárgyakkal veszik magukat körül. És a túlnyomó többsége. Tehát, hogy ők biztos, hogy adományoznak, tehát, hogy elkötelezettek, ők nem felejtették el, hogy honnan jöttek. Ők nem feltétlenül lettek diplomások, hanem ezt a melós szakmunkás középosztályt erősítik, van is pénzük, és már a gyerekeiket olyan iskolába járatják, amit jónak tartanak, és majd talán ő belőlük lesz olyan értelmiségi, aki még tudatosabban fog a saját csoportjára visszanézni.
Uh-huh. Tehát nincsen varázspálca, és nincsen rögtönható módszer arra, hogy mondjuk ezt...
De van olyan, aki szívesen visszamegy, mert ott érzi jól magát.
Világos. Hát de az egyén függő nyilván.
De éppen igen. Uh-huh. De hogy ez nem lehet elvárás. Uh-huh. De van, aki meg azt a közeget ismeri, és ott szeretne dolgozni. Mert akkor azt mondja, hogy ő jobban tudom végezni a munkámat egy olyan iskolában, ahol magas a szegények aránya, mert én magam is ide jártam, én jobban szót értek a szülőkkel. Ilyen diákunk is van, aki visszamegy ebbe a közegbe. Uh-huh. De van, aki egyáltalán nem akar tanítani. Van olyan, aki egyáltalán nem akarja a tanulást abba hagyni, mert fél a munkaerőpiacra kilépni, mert azért cigányként még akkor is érik előítéletek. Tehát nagyon-nagyon sokfajta stratégia van arra, hogy ezek a fiatalok a boldogulásukat, a boldogságukat megtalálják, és mi semmiféle presszióval nem óhatjuk őket megterhelni.
Uh-huh. Na, szóval csak azt akartam kérdezni, hogy ez minden idő, ugye? Tehát nincsen olyan azonnalható módszer ennek a társadalmi csoportnak az esetében. Azon túl, amit mondtál, hogy ha esetleg mindenki nagyobb szociális juttatást kapna, igen, vagy emberhez méltóbb szociális juttatást kapna, hány évre lenne szükség?
De minden külön abajgatás nélkül elkezdene egy polgárosodás elindulni.
Aha.
Ezt a mondani. Mert ugye hát nem lehet az, hogy minden faluba oda költözik, mit tudom én kicsoda, aki ért ahhoz, hogy közösséget építsen. Hát például a kormánynak van egy ilyen programja, hogy kiválasztottak 300 falut, és ott felépítenek egy olyat, amiről te is beszélsz, hogy segítenek az embereknek egyről a kettőre jutni. Én nem nagyon ismerem ezt a programot, a Máltai Szeretetszolgálat viszi, majd 300 település lesz benne, most 100 valamennyinél tartanak. És vannak olyan program elemek, ahol amik mindenütt vannak, ugye bevisznek plusz szolgáltatásokat, kormányzati, illetve EU-s pénzekből. Tehát ez egy kívülről pumpált folyamat, és ezzel akarnak elindítani dolgokat.
Működhet ez?
Nem tudom. Aha. Nem tudom. Én jobban hiszek abban, hogy az embereknek saját maguknak kell beindulni. Az oktatás fontosságának a megismerésében az egészség az egészség tudatosabb élet. Kiharcolni a jobb szolgáltatásokat maguknak. Ehhez tényleg egy... Ezt nem tudom elképzelni, hogy kívülről lehet befolyásolni. Biztos, hogy lehet. Biztos, hogy valamit lehet vele csinálni, de én jobban örülnék, hogyha a kormányzati szinten olyan univerzális lehetőségeket kapnának ezek az emberek, akár azzal, hogy kevésbé lenne előítéletes ez a magyar társadalom. Már azzal is egy csomó lehetőséget kapnának emberek.
Uh-huh. Viszont amit mondasz, az is külső segítség, hogy emeljük meg mondjuk a szociális juttatásokat.
Az nekem, az mint állampolgárnak járna. Hát ez, uh-huh, azért erre van a kormányzás, hogy ránézek arra a társadalomra, amit kormányzok, vagy azt az országot, és akkor kitalálom, hogy mire van ennek szüksége. És azt látom, hogy van egy népes, nagyon alsó csoport, akkor megemelem a családi pótlékot, még akkor is, hogyha még a gazdagok is többet kapnak, mert így biztos vagyok benne, hogy minden szegényhez eljut. És nem félek attól, amitől ugye látszik, hogy ez a szociálpolitika ugye ebből indul ki, hogyha megemelik a családi pótlékot, még több gyerek lesz. És ők nem óhajtanak ebbe a szegény társaságba még több nyomorú gyereket látni, mert akkor csak a probléma halmozódik.
Én ez nem igaz? Tehát, hogy nem lenne az a helyzet, hogy akkor még több gyerek születik mondjuk egy olyan családba, akik már eleve nélkülöznek?
Elképzelhető, hogy idéglenesen ez is megtörténne, de az is nagyon elképzelhető, hogy egy másik réteg meg felkapaszkodna, és be tudna tagozódni az alsó középosztályba, ezt tudom mondani. Uh-huh. De ilyen brutálisan, egyébként, ha több jövedelemhez jutnak az emberek, akkor jobban oda tudnak mindenre figyelni, és akár kevesebb gyerekük is van. Én mindenképpen a polgárosodásban hiszek, és ehhez most jelen pillanatban ennek a társaságnak több pénz kell. Tehát magyarul kormányzati döntés kell hozzá, de nem csak a szociálpolitikában mondom, az oktatásban, hogy ne szegregált iskolába járjanak ezek a gyerekek, hogy képesek legyenek középiskolába járni. Akkor erre most csak egy nagyon egyszerű példát mondok, hogy a húgom minden nap korepetál egy gyereket. Tudom, hogy tegnap is, meg vasárnap is korepetált. Aki egy ilyen gyűjtőiskolába jár, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyobb település, és a környező kis településekből oda járnak a gyerekek. Ez egy több száz fős iskola. És ezek már elcigányosodott falvak, szegregált falvak, és az iskola is csak cigány gyerekek járnak. És ugye innen egy hatodik osztályos kisfiút tanít a húgom. Tehát nagyon-nagyon belelátunk a történelem tanárnőjének a veséjébe is, mert ugye a gyerek füzetét látjuk, hogy haladnak honnan, éppen most melyik tananyagot tanulják, hogy lesz a dolgozat, hanyas kapcsolatok. Ilyen szinten belelátunk egy gyereken keresztül abba, hogy mi zajlik, és hát az látszik, hogy nem használnak könyvet, csak diktálás van az iskolában, nem vihetik haza tankönyveiket, füzeteiket, mert félnek, hogy azok megrongálódnak. Dolgozatot írnak, de előtte nem adják ki nekik a könyvet. Tehát magyarul ezeknek a gyerekeknek az oktatásáról lemondtak. A mi kis szorgalmas gyerekünk, akiket a húgam korepetál, az látszik, hogy a magyar anyanyelv, tehát a szókincse, az kb. 5-6 évvel van lemaradva a saját korosztályától. Nem érti a tankönyv szövegét. Azért nem is tanulnak tankönyvből ezekben az iskolában. De akkor ő hogy fog majd ő rendőr lenni? Mert azt szeretne. Így biztos, hogy nem fog tudni tovább tanulni, nem fogja a központi felvételit megírni. Úgyhogy most elhatároztuk, hogy őt mindenképpen, de ahhoz őt naponta kell korepetálni, kb. 4 éven keresztül, vagy 2 éven keresztül, most hatodikos, 3 éven keresztül, ahhoz, hogy ő egy központi felvételit meg tudjon érni. Miért nincsenek inkább integráló iskolák, miért nincsenek olyan iskolák, amelyik megtiltják a cigány gyerekek elkülönítését, és akkor több gyerek tudna a vágyainak megfelelő iskolába tovább tanulni.
Hát ez költői kérdések, mert ugye pénz, mindannyian ismerjük az oktatás és az egészségügy
helyzetét. Nem, meg a szemlélet. Aha. Gondolkodás emberről, kisebbségekről, hogy milyen képe van egy kormányzatnak, hogy milyen képe van egy hatalomnak arról, akiknek az életét befolyásolják, hogy miért a középosztály kap ilyen magas juttatásokat jelen pillanatban. Miért? Mert hogy ők kapnak az adójóváírástól kezdve a mindenféle juttatásig, hogy az látható, hogy ez az alsóbb réteg nem fog fellázadni, ez nem fog az utcára menni és követelni, hogy nekik ők is, ők örülnek, hogy élnek. És tele vannak bűntudattal egyébként, mert lásd az első példámat, végül is lopják a fát, végül is több gyerekük van, mint amennyit valóban el tudnak rendesen tartani. Tehát ő bennük is van egy vastag bűntudat. És ők nem fognak öntudatosan az utcára menni. És persze van egy értelmiségi réteg, aki szeretné öntudatra ébreszteni a saját csoportját, és a többséget is befolyásolni, hogy ezt ne tartsa igazságosnak, hogy ne viselje ezt az társadalmi igazságtalanságot el. Én őket nagyon nagyra értékelem a romák közül, akik ezt képviselik. Amennyire tudom, támogatom is őket. A programjainkat pedig, a programjainkon keresztül most már a Józsefvárosi tanodától kezdve, ami még a 90-es évektől kezdődött, egyre több embert kimenekíteni ebből az eleve elrendelt helyzetből, és hogy nem azért, hogy minták legyenek, hanem hogy ők legalább megmeneküljenek, és mi okosodjunk, akik ezeket a programokat csináljuk, hogy még pontosabb programot tudjunk csinálni számukra, hogy még több embert ki tudjunk menekíteni. De az is dolgom egyébként, hogy elmondjam, hogy szerintem mit lehetne az államnak, a kormánynak, a társadalomnak tenni annak érdekében, hogy ez a folyamat felgyorsuljon, hogy ez az egész egy másik pályára álljon.
Utolsó kérdésem, ha a mostani irány marad, mégpedig azért van rá esély, hogy a mostani irány marad, mind mondjuk a, nem tudom, a kormányzás, mind a társadalmi szemlélet tekintetében, akkor mondjuk egy ilyen 5-10 év múlva mi várható, hogy mennyivel fog gyarapodni mondjuk ezeknek a legesleg leszakadóbb réteghez tartozó embereknek a száma? Mi lesz velük? Mit lehet látni? Vagy mi lenne a jóslatod?
Én nem látom azt egyébként, hogy olyan nagy mértékben növekedne az ezekben élő gyerekek száma. A cipő miatt tudom csak. Tehát, hogy kutatást nem látok. Tehát ugye látom a névsort, hogy kinek kell adni, és azt látom, hogy egyre több családban van egyre kevesebb gyerek. Tehát nem tudom. Én ettől nem, ezzel nem riogatnék senkit, de ha így van, akkor pedig segíteni kell őket, hogy be tudjanak kapcsolni az oktatási rendszerbe, a munkaerőpiacra, stb. De mondom, én azt látom, hogy a gyerekek száma csökken ezekben a családokban is. Ha így folytatódik, akkor még nagyobb lesz a nyomor, még kevésbé fognak tudni írni, olvasni. Elmondok csak még egy valamit, hogy most, amikor hogy az egyik faluban szemészeti vizsgálatot tartottunk, ugye azt láttuk, hogy a nagymamák, a 60 évesek jobban tudtak olvasni, mint a fiatal korosztály. Az már nem tudott olyan jól. Tehát ebből is látszik, hogy ők még, a 60 évesek, ők még kaptak egy jobb oktatást a szocializmusban, mint ami most zajlik. Tehát, hogy rosszabb lesz a helyzet. Hogy ez milyen társadalmi folyamatokat indít el, azt én nem tudom. Nem célom az, hogy tombítsak bármit is, mert lehet, hogy csak akkor lesz tényleg változás, hogyha itt egymásnak ugranak társadalmi csoportok, amitől ez Isten ments. Jó lenne ezt elkerülni. De ha tovább romlik a helyzet, akár még ez is előfordulhat.
Jó van. Hát remélem, hogy valami csoda folytán rendeződnek kis hazánkban a dolgok. Köszönöm szépen. Szőke Judit volt a vendégünk, az Újstart Alapítvány igazgatója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy ezeket elmondhattam.